Köszöntöm Önöket, ez a Kibeszélő Extra, és ez alkalommal, miután május 24-e van, éppen 3 hónapja kezdődött el az orosz-ukrán háború, összegezni fogjuk az eddig történteket Demko Attilával, aki az MCC geopolitikai műhelyének a vezetője, biztonságpolitikai szakértő és író egyben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, kezdjük azzal, hogy hová jutott Oroszország ez alatt a 3 hónap alatt?
Hát semmiképpen sem oda, ahol elképzelte magát lenni február 24-én, tehát ez az orosz háború, ez ha nem is teljes kudarc, de messze van a sikertől, attól, amit az oroszok elképzeltek. Én azt látom, hogy ugye tényleg a B vagy a C tervnél tartanak, tehát a Donbass elfoglalásának talán már a közepénél lehetnek, de rendkívül nehezen halad előre a projekt, viszont előre halad. Tehát az A-tervük az biztos, hogy megbukott, ez a nagyon gyors rendszerváltás, az, hogy Kijevet gyorsan elfoglalják, és Zelenszkit valaki mással felváltsák. Ugye a B-terv szerintem az lehetett, hogy akkor talán kössünk gyorsan békét, tehát volt azért egy tárgyalási folyamat, amiben úgy látszott, hogy az oroszok is viszonylag nyitottak, és az ukránok is nyitottak voltak valamilyen szintig.
Miért akadt ez el?
Hát ugye, amit látunk, ami a médiában megjelenik, az a bucsai mészárlások és háborús büntetteknek a felfedezése. De azért lehet, hogy ebben benne van az is, hogy az ukránok meglátták a lehetőséget arra, hogy könnyebb. Tehát, hogy egy nagy nyugati segítség érkezett be, sokkal nagyobb, meg gyorsabb, mint amit az oroszok várták, és talán nagyobb is annál, mint amit az ukránok vártak, hogy talán háborúval jobb eredményt tudnak elérni. De ez csak egy feltételezés, nem tudom. Az biztos, hogy talán volt egy olyan nagyon rövid ablak, amikor meg lehetett volna egyezni, ugye, amikor az oroszok rádöbbentek, hogy az A-terv az nem fog menni, és akkor még viszonylag kisebb presztízvesztességgel lehetett volna talán azt mondani, hogy oké, akkor valamilyen Ukrajna nem lesz NATO tag, valamilyen szintű elismerése ugye a Krímnek, úgy, hogy majd egy időtáv után fogunk erről dönteni, meg ugyanígy a Donyecnél. Tehát elméleti szinten lehetett volna megegyezni, nyilván nem tudjuk azokat a részleteket, amik valójában lezajlottak a tárgyalásokon, tehát nem látunk bele a kártyákba, az egy illúzió, hogy akár a töredékét is tudjuk annak, ami történt. Nincs olyan ember, mármint a magukon a tárgyaló feleken kívül, meg nyilván a törökök, amerikaiak, akik ebben részt vettek ebbe a folyamatban, ők tudhatják, hogy mennyire volt közel, vagy mennyire nem volt közel a megegyezés.
Miért tartott mégis 6 hétig az oroszoknak, hogy váltsanak taktikáról A-ról B-re?
Hát én azt látom, hogy nagyon lassú és nem túl jó az orosz döntéshozatal. Tehát itt tényleg, ha nem is egy személy, de egy szűk kör dönt mindenben, és még ha látható is valami, nem biztos, hogy ez látható Vlagyimir Putyinnak vagy szűkebb körének, vagy elfogadják a szakértők vagy a katonatiszteknek a tanácsait. Tehát az látható volt ki ebben nagyon gyorsan, hogy nem lehet bevenni a várost. Egy komoly ellenállással szemben egy ekkora várost nem lehet bevenni, főleg nem akkora erővel, amivel az oroszok támadtak. Tehát az oroszok nagyjából akkora erővel támadtak, egy nagyon-nagyon széles fronton, mint az ukrán hadsereg létszámra nyilván, fegyverzetre, légierőre sokkal erőteljesebb volt ez a haderő, de szétforgácsolták magukat, így nem lehet nagyvárosokat bevenni. Ahhoz gyalogság kell, az meg nem volt meg már az oroszoknak az elején se.
Ugye Zelenszkij elnök folyamatosan a nyugati katonai segélyt sürgeti. Van-e mód és lehetőség arra, hogy az ukránok fordítsanak?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye Ukrajnának az emberanyaga úgymond megvan. Ugye egy teljes mozgósítás van, az oroszoknál meg nincs. Tehát Oroszország lehet azt mondani, hogy félkézzel harcol, tehát nem a teljes erejével harcol, nyilván ennek megvannak a politikai okai, logisztikai, gazdasági, sok minden oka van, hogy az orosz hadsereg képes lenne gyorsan mozgósítani, nem biztos. Ugye Ukrajnának is idő kell, meg idő kellett. De azért az, hogy győzelem, szerintem ez egy nagyon... Egyrészt mi a győzelem? Tehát mondjuk nevezzük azt győzelemnek, hogy visszaszorítják az oroszokat oda, ahonnan indultak. Hát erre nagyon kicsi esélyt látok. Tehát kivéve, ha valami óriási orosz belső meghasonlás nincs. Tehát, hogy Moszkvában nincs valami belső meghasonlás. Nyilván ezt se lehet kizárni. De
hol, igen. Hol tartanak a veszteségek jelenleg? Erről sem lehet pontos adatot tudni, mert ugye mindenki mismásol, és inkább próbálja a saját veszteségeit minimalizálni, az ellenséget pedig felnagyítani. De nagyjából milyen adatokat tudunk most 3 hónappal a háború kezdete után?
Az biztos, hogy mind a két oldalon nagyon nagyok a veszteségek, tehát jóval nagyobbak
annál. Bocsánat, emberanyagban és haditechnikára is gondolok.
A haditechnikát valamilyen szinten látjuk a mai világban. Az Oryxnak van egy viszonylag jó oldala, ahol felkerülnek a megsemmisített harckocsik, repülőgépek, egyéb harcjárművek, de ez se a teljesen pontos. Tehát azért valószínűleg, hogy az ukrán oldalon kevesebb kerül fel, mert nyilván ugye egy támadó hadseregről volt szó, ami visszavonult. Aki visszavonul, az mindent ott hagy, azt le lehet fotózni. Még az ukránok azért legalábbis Kijev környékén, ugye ott kvázi egy visszavonuló, tehát ők voltak védekező pozícióban. Nem, talán azt lehet mondani, hogy mondom, az ukránok megint rejtik is azt, hogy mennyi a veszteségük. Az ukránoknál talán egy picit több, sőt, az ukránoknál lehet, hogy jelentősen több, az oroszoknál meg talán egy kicsit több annál, amit ezen az oldalon közölnek, tehát ez az 1000 fölötti eszközveszteség ukránoknál, és már a 4000-et megközelíti az oroszoknál. De szerintem ez 1-3-hoz lehet valójában a közelebbi a valósághoz. Tehát itt a harckocsiktól kezdve tüzérség, repülőgépek, hajók, minden benne van. Az orosz veszteségek látványosabbak, az biztos.
Az orosz eszközállománynak ez mekkora részét érinti?
Kisebb részét, mint az ukrán eszközállomány.
De arányosítani akár
hát,
körülbelül?
Ugye most nézzük például a harckocsikat. Tehát olyan 6-700 között van, most pontos adatot nem tudok, ugye napról napra változik, de mondjuk azt, hogy 700. Hát az oroszoknak rendszerben is, ha jól emlékszem, nagyjából 3000 közeli harckocsia van, de 2200-nál azt hiszem több.
Ami aktív lehet.
Ami aktív, és nyilván még raktáron van sok. Az, hogy a raktáromból mennyi lehet úgymond kikonzerválni, úgyhogy az valójában működőképes, jó állapotban lévő harckocsi legyen, azt nem tudjuk, de valószínűleg több ezret. Tehát nem a harckocsikon fog múlni. Ami az oroszoknak kellemetlen lehet, az például a felderítő drónoknak a nagy veszteségei, ugye főleg ez az Orlán 10-es, ez nem egy túl bonyolult valami, sok is van belőle, de sokat le is lőnek. Nehéz megmondani tényleg azt, hogy pontosan hány százalék, de nagyon úgy tűnik azért, hogy az ukrán hadsereg sokkal kisebb volt, meg kevésbé modern, hogy azért az ukránoknak jobban fáj az eszközveszteség. Ami viszont az oroszoknak fáj jobban, az élőerőveszteség. És az élőerőveszteségnél is azt gondolom én, hogy nagyon hasonlóak lehetnek, vagy talán ukrán oldalon már több a veszteség. Ugye az oroszoknak sokkal több a tüzérségük, meg a légierejük, és ezek meg ugye a rakétáik, ugye a távolsági csapásmérés. Tehát itt nagyon sok élőerővesztesége van az ukránoknak, mind a két fél részéről. Szerintem hagyjuk azt, amit ők maguk jelentenek, mert az nyilván a vicc kategóriája mind ukrán, mind orosz részről, de ez a 15-16-17 ezer halott, és az 50-60-70 ezer sebesült, és azon kívül még a foglyok, tehát ezek nagyon nagy számok. Tehát azt lehet mondani, hogy az induló hadseregeknek közel a harmada elveszett mind a két oldalon, csak az ukránoknál sorozás miatt, vagy nem a sorozás, tehát a mobilizáció miatt könnyen feltölteni az elveszett emberállományt. Ez az oroszoknak egyébként a nagy gyengéje, hogy nincs elég ember.
Ugye a háborúban akkor két dolog jelentetne fordulatot. Egyfelől szerintem az, hogyha az oroszok úgy látják, hogy nem elegendő ez az emberállomány, amivel jelenleg harcolnak Ukrajnában, és elrendelik az általános mozgósítást. A másik oldalon pedig az, hogy ha a Zelenszkij elnök kérését megfogadva a nyugat elkezdi felszerelni olyan támadó fegyverekkel, nehéz tüzérség, messzire hordó eszközök, amivel már át tud lőni egészen komolyan az orosz háttér vonalakba is. Lát erre lehetőséget?
Hát ugye, hogyha ilyen eszközökkel, most már érkeznek bonyolultabb eszközök, de ahhoz idő kell.
Hogy mihez? A szállításhoz, a kiképzéshez?
Hát a szállításhoz, a kiképzéshez, mindenképpen idő kell. Tehát az olyan nincs, hogy valaki átül egy nem szovjet rendszerű harckocsiból, mondjuk egy német rendszerű, vagy egy amerikai rendszerű harckocsiba, és azt egyből, vagy akár pár nap alatt, még akkor is, hogyha harckocsizó volt az illető, azt úgy tudja kezelni. Tehát nagy értékű eszközt odaadni, és gyakorlatilag egy nem kiképzett, vagy egy gyengén kiképzett Bilágos. Emberrel bevetni, az egy iszonyatos pazarlás, és valószínűleg nem is produktív. Ugye az ukrán hadseregnek most éppen a legjobb részét örlik fel az oroszok. Tehát ezek a legjobb katonák egyrészt ki kéne vonni a frontvonalból, és hetekig, hónapokig kéne gyakorlatoztatni a nyugati eszközökön. Mondjuk egy nyugati harckocsi. Nyilván egy Leopard 2-es, még egy A4-es is sokkal jobb, mint amit az oroszok be tudnak vetni, bárminél jobb, ami az orosz oldalon van. Ugye armaták gyakorlatilag olyan pici számban vannak, nem vetik be őket, vagy még kész sincsenek, tehát az összes többi orosz harckocsinál fölényben lenne mondjuk egy német harc. Az is kérdés, hogy mennyi van nyugaton, tehát Abramsekből ugye sok van, hát logisztikát is kell vele telepíteni, tehát ez sokkal bonyolultabb, de még odaadjuk a harckocsit, ott van a kiképzett személyzet, oké, rendben, mondjuk annak van egy gázturbinás hajtóműve, motorja, az ki fogja javítani. Pontosan kiképzett, tehát igazából nagyon-nagyon nagy személyzet kell, tehát a katonák az még nem is annyira sok, hanem a logisztikai kiszolgáló személyzet. Tehát ez normális esetben évekig képezik tehát a tiszteket mindenképpen évekig képezik egy-egy eszközre. Tehát erős kételjeim vannak, hogy záros határidőn belül bármennyi nyugati eszköz is érkezne be, ezt az ukránok fel tudnák használni. Minél egyszerűbb, annál könnyebb. Tehát egy aknavetőt könnyű.
Orosz oldal?
Ugye az orosz oldal, szerintem az oroszok messze nem állnak olyan rosszul, mint amit a médiából, a nyugati véleménybuborékban mi leszűrünk. Tehát, hogyha valaki a YouTube-ot nézi, ott gyakorlatilag minden második, sőt, minden 90%-a a videóknak arról szól, hogy hogyan semmisítettek meg az ukránok zseniális módon nagyon buta oroszokat, ugye orkoknak nevezik őket az ukrán propagandában. Ami azért, tehát nyilván van benne valami, hogy az oroszok nem brilliroztak eddig, de azért ez egy nagyon torz kép, hogy van az ukrán, van a kicsi, nagyon ügyes és nagyon okos ukrán haderő, vagy a kisebb és hatalmas buta Góliát, akinek mindig lecsapják valamiért, de azért még mindig jön. Tehát nem látjuk az ukrán veszteségeket. Az oroszoknál is nagy, és ugye itt van az, hogy a mozgósítást tudná betölteni ezt az űrt, vagy az oroszok, ugye nem tudjuk, hogy most mi lesz a Szeverodonyecki kikatlannal például, meg több kisebb katlant is létrehoztak az oroszok, vagy közel állnak hozzá, hogy létrehozzanak. Tehát ott akár 10-15 ezer ukrán katona is fogságba kerülhet, vagy hát ugye meg is ölhetik. Nagyon nagyok az ukrán veszteségek most. Tehát Zelenszky, amit mondott, az már jelzés, hogy a század kimondta, hogy napi 100 halott van csak a Donbaszban, de annál valószínűleg több. Tehát lehet, hogy elérik a Donbaszt, tehát elérik mondjuk nyár végéig, hogy az őszig elérik tehát szerintem Luhanszk megyét azt viszonylag gyorsan, és akkor ugye Donyeck oblasztnak a maradékát, és akkor azt mondják, hogy vége a műveletnek, és nem mozgósítunk. Tehát lehet ez is egy, és akkor ugye beáll a
fel. Világos. Ezek alapján akkor milyen kimenetelt jósol a háborúnak? Meddig tarthat? Addig, ameddig a két népköztársaság területét meg nem szállják az oroszok, vagy esetleg, ahogy itt a térképen is látható, ugye az alsó keleti és déli puffer zónát kitolva egészen Odesszán keresztül Moldováig a Nyeszteren menti köztársaságig meg nem állnak.
Hát ugye az attól függ, és ezért nem mindegy, hogy mekkora orosz veszteségek vannak, az ukrán szemszögből egyáltalán nem mindegy, hogy az oroszok mennyire éreznek magukban erőt, ha egyáltalán beveszik a Donbaszt. Mert ha beveszik a Donbaszt és hatalmasak a veszteségek, akkor lehet, hogy inkább úgy döntenek, hogy Odessa egy nehéz dió lenne. Különösen úgy, hogy azért a orosz haditengerészet, hát azért a Moszkva elvesztése óta azért nem annyira virgonc, mint korábban volt, és ugye Odesszához azért nem ártana a tengeri művelet is, akár tengeri partraszállás, tehát Odessa nehezebb. Szerintem benne van a pakliban az, hogy azt mondják, hogy ugye Donyeckről beszélt állandóan Putyin, Odessa szóba se került, hogy Donyeck megvan, akkor mondjuk azt, hogy részünkről véget ért a háború, ugye megvan Herszon, meg Zaporizsia megye egy része. Viszonylag jól védhető ez a vonal, mert részben a Nyeperre tud, hogyha térképen látják, a Nyeper az egy természetes védelmi, egy hatalmas víztározóval, és akkor utána kéne egy szárazföldi vonalat védeni az oroszoknak, ami nyilván hosszabb lenne, mint az eddigiek, de azért nem katasztrofálisan hosszú. Ha már Mikolajev meg Odessa, akkor az a vonal is jóval hosszabb. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyv szerintem az, hogy valamilyen úton, módon fogcsikorgatva beveszik a Donbaszt, és utána azt mondják, hogy elértük a céljainkat. Az is lehet, hogy ez nem sikerül, akkor De mindenképpen elhúzódó háborúra várok, tehát bármi is lesz.
Ami most látszik, az az, hogy az oroszok, ugye a Luhanszki és a Donyecki térséget szépen lassan, mint egy kígyó, körbeveszik, és kilométerről kilométerre tolják előre a hadállásokat. Mindent elpusztítanak. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy gazdaságilag tönkreteszik ezt a régiót, amelyik egyébként iparilag az egyik legfontosabb része Ukrajnának. És hogyha a déli területeket nézzük, akkor, ahogy említette is, az orosz haditengerészetet gyakorlatilag a Fekete-tenger északi részét végig ellenőrzése alatt tartja. Tehát a legfontosabb négy nagy kikötő közül három már orosz kézen van. Ezzel gyakorlatilag megpecsételődött az ukrán külkereskedelem sorsa, aminek a 95%-a mondjuk a tengeren keresztül, vagy a kikötőkön keresztül szállít, exportál és importál, bár tudom, hogy Románia fele is lehet menni, viszont nem nagyon használnak közutakat. Tehát nem lehet esetleg az a cél mégiscsak, hogy gazdaságilag is megroppantani Ukrajnát, nem csak elfoglalni, hanem...
Gazdaságilag már megroppant Ukrajna, tehát ez sikerült, de még tudnak ezen fokozni. Tehát még az ukrán energia rendszer az nagyjából, most vannak ugye törések benne, az még működik. Az ukrán gázkitermelése elég jelentős, az működik. Ugye az olajvezetékek működnek, ezeket is meg tudják semmisíteni az oroszok. Meg tudják semmisíteni a teljes energetikai rendszert, hőerőműveket. Ugye atomerőművet nem fognak szétlőni, a legnagyobbat el is foglalták, tehát lekapcsolták már, ha jól tudom, az ukránokat az áramon, az zaporizsiai erőműből. Tehát Ukrajnát teljesen tökre tudja Oroszország tenni, különösebb erőfeszítés nélkül. Teljesen. Most is, ugye most is várunk egy 30-40-50%-os GDP esést, tehát Ukrajnát hosszú távon tökre tudja Oroszország tenni, rettenetesen kicsi költséggel. A megszállásnál, a teljes Ukrajna megszállásnál jóval kisebb költséggel meg tudják ezt csinálni. Tényleg mondjuk, ahogy a gázszolgáltató rendszert felszámolják, az Odessa-i kikötőt ugye blokkád alatt tartják, de meg is lehet semmisíteni a kikötőt, tehát az se egy olyan óriási katonai cselekmény. És ugye nem csak Odessa van, vannak még Csornomorszk, vannak, de a kikötők nagy részét is meg tudják semmisíteni. Tehát még nem is totális háborúnál tartunk. Lehet ez a cél egyébként, hogyha Ukrajna, tehát szerintem ezt még ezeket tartogatják a tárgyalásokra, hogy rendben, még állnak a Dnyeper-hidak, még megy a gáz, megy az olaj. Még tudjátok fűteni Kijevet, de ha akarjuk, nem tudjátok fűteni. Tehát nyilván itt nagyon kemény tárgyalások lesznek, ugye a tél előtt, mert ugye most a nyár következik, de előbb-utóbb jön a tél is, és akkor Ukrajnával mi lesz? Tehát az oroszoknak sokkal több eszköze van Ukrajna megtörésére, rövid távon, mint a nyugatnak Oroszország megtörésére, és ezt valahogy nem értjük meg. Tehát van egy ilyen nyugati hubrisz, ami szerintem egészen félrevezető. Tehát akár a sajtótól, hogy Ukrajna győzelemre áll, és gyakorlatilag mindenki ezt hiszi, Ukrajnában is, meg nyugaton is, meg hogy Oroszországot meg tudjuk törni, miközben meg tudjuk törni, csak az oroszok 8 éve készülnek erre, miközben mi nem készültünk fel arra, hogy az oroszokkal gazdasági háborút folytassunk.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sok értelmét látja ilyen formában a gazdasági szankcióknak, hiszen ugye 2014-et követően, amikor volt néhány erőtlen gazdasági szankció próbálkozása a nyugatnak, akkor az oroszok úgy reagáltak, hogy bizonyos területen, bizonyos szektorokban önellátókká váltak.
Hát a mezőgazdasági, orosz mezőgazdasági nagyjából önellátás akkor épült ki. Ugye 14 után, ráadásul erre már voltak tervek korábban is. Tehát a putyini logikába ez abszolút beleillik, hogy minél önellátóbb és önmagába zártabb legyen Oroszország. Ilyen értelme még segít neki a nyugat. Az nem azt mondom, hogy nincs értelme a szankcióknak, mert nyilván van rengeteg olyan szankció, aminek van értelme, azzal is, hogy mondjuk a körét, meg a családját büntetjük, meg ugye a oszlopait a rendszernek, szerintem ezek érnek a legtöbbet. Ugye ezek személyesek. Nem az rossz, nem az, hogy mondjuk nem tud venni egy svájci sajtot, vagy nem tud bemenni a IKEA-ba. Tehát ez Putyinnál meg a vezetőköröket nem fogja érdekelni az orosz. Nyilván úgy érdekelheti, hogy elégedetlenséget kelt. Itt az energia a nagy kérdés. Az olaj valószínűleg fájna Oroszországnak, csak az a kérdés, hogy kinek fájna jobban. Tehát a gáz is olyan, hogy az olajat azt nehezebb, tehát az olajkutakat nehezebb elzárni. Gázt ezt el lehet zárni, tehát elzárják a gázmezőket, 2-3 hét alatt el tudják zárni, és akkor nem jön gáz. És akkor azok a mezők megmaradnak, azokat ugye, amikor majd a Szibéria ereje 2 beáll, meg amikor ugye, mert most még nem jár maximumra a Szibéria ereje 1, tehát át tudják lassan irányítani Kína felé. Kína meg imádni fogja az orosz gáz. Nyilván az oroszoknak ez óriási veszteséggel fog járni, de meglépik. Tehát a gáz meg az olaj szerintem nem olyan, amiben Oroszországot rövid távon jobban meg tudjuk ütni, mint az orosz gáz és olaj hiánya minket, Európát. Elsősorban egyébként pont a mi térségünket, tehát Szlovákiát, Csehországot, Magyarországot, Ausztriát, de azért másokat is, Németországot.
Egy másik terület ez a hazafiasság kérdése. Ha azt feltételezzük, hogy Oroszország végül mégiscsak elfoglalja Ukrajnát, és most ugye azt látjuk, hogy nagyon hazafias lendülettel harcolnak az ukránok, és jelentkeznek a hadseregbe. De tulajdonképpen mi lenne akkor, hogyha sikerülne az oroszoknak elfoglalni az országot, és működtetni kellene egy adminisztrációt? Hogyan működne ez az ország? Lenne kollaboráció? Vannak kollaborások? Van olyan réteg Ukrajnában, aki nem drukkol, aki mondjuk az oroszoknak drukkol inkább?
Hát ugye egész Ukrajnáról szerintem az oroszok már az első pár nap után lemondtak, tehát hogy egész Ukrajnát az orosz térbe tartsák, ez, vagy elfoglalják, tehát szerintem az elfoglalás is lehetetlen. Egész egyszerűen azért, mert hiába vernék meg az ukrán hadsereget, nem tudnák ellenőrizni, ez egy hatalmas ország, tehát ahhoz milliós hadsereg kellene, hogy pusztán a városokat, meg a városok közötti ugye vasutakat, utakat nagyjából ellenőrizzék, ami azért, és nyilván lenne egy felkelés az oroszok ellen. Tehát szerintem erről lemondtak, itt igazából a kérdés az, hogy Kelet-Ukrajnában a két, tehát a Kelet-Ukrajnában elfoglalt oblasztjokat, tehát Herszont, Zaporizsia déli részét, meg a Donbaszt tudják ellenőrizni, vagy esetleg Odessa oblasztjot, mert ennél tovább ők nem hiszem, hogy ma már menni akarnak. Én szerintem azt tudják. Azt tudják, méghozzá azért, mert a lakosságnak egy része az, még ha nyilván sokkolta is őket a támadás, de azért alapvetően orosz érzelmű volt a háború előtt. Nyilván ez egy ilyen brutális támadás után, amikor a városokat megtámadják, hiába volt valaki orosz érzelmű, most csökkentek az orosz pártiságnak az érzelmei, de nézzük meg, tehát az orosz párti politikai erő, az kapott egy 15%-ot a maradék Ukrajnába, tehát a Krim meg Donbass nélküli Ukrajnába.
Mikor?
Hát a legutóbbi választásokon. Tehát, hogyha azt nézzük, hogyha Ukrajnának nagyjából 37 millió lakosa volt, ugye nem a megszállt területek nélkül, ugye azzal együtt 40 valamennyi, de most számoljuk ezt, akkor azt mondhatjuk, hogyha nagyon ilyen, mondjuk egy 4,5 millió ember, vagy egy 5 millió embernek volt valamilyen nyitottsága még mindig az orosz oldal felé. Tehát van, bizonyos százalék van mindenhol, és erről nem hallunk. Tehát nyilván hallunk egy-egy emberről, de azért ennél több, aki voltaképpen elfogadja az orosz uralmat. Tehát én azt mondom, csak tippelek, hogy kétszámjegyű, tehát ha nem is 50%, meg 40%, de mondjuk egy 20-30% van a most megszállt területeken, aki alapvetően nyitottan viszonyul. És ez nem azt jelenti, hogy a többség az oroszok ellen, mert van egy középső réteg is, aki majd meglátja. Mert oroszul tud, ugye ennek a régiónak a nagy része az orosz anyanyelvű, még akkor is, hogy ukránnak gondolja magát, és akkor nyilván van egy óriási réteg, aki viszont teljes mértékben az oroszok ellen lenne. Na most erre találták ki az etnikai tisztogatás borzasztó eszközét, és ezt csinálják is az oroszok már most. Tehát ezt nem lehet kizárni, hogy ezt lehet stabilizálni, hogyha maradnak azon a területen, ahol van egy kulturális nyelvi nemzeti beágyazottságuk. Ha azon túlhaladnak, ott nem fognak tudni megmaradni.
Végül arra lennék még kíváncsi, hogy ön szerint mi történik Oroszországgal, vagy mi történhet Oroszországgal azt követően, hogyha ez a háború így vagy úgy, de lezárul, véget ér. Hogyan fog visszatérni Oroszország a nagy politikába? Szalonképes lesz? Beszélnek vele? Vagy meddig lehet kiközösíteni?
Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország egy rettenetesen nagy stratégiai hibát vétett ezzel a háborúval, de itt is, és nagyon sokat ártott magának. De itt is megint ebbe a kérdésbe is van egy picit egy nyugati hübrisz, mert a világ nem mi vagyunk, tehát nem a NATO meg az EU. Az oroszokkal továbbra is tárgyalnak a kínaiak, az indiaiak, a brazilok, és még jó pár nemzet. Tehát a világ nagyobbik fele továbbra is szalonképesnek tartja Oroszországot, és azért, hogy a gazdasági gazdasági súlypontja mozdul a világnak, azért nem biztos, hogy, hogy a nyugat számít többet. Tehát Oroszország abszolút egy, hát egy óriási Észak-Korea lett abban a tekintetben, ez túlzás persze, de hogy nagyon sokan abszolút szalonképtelenek tartják joggal, mert Oroszország magát tette szalonképtelenni. De azért, azért Kína, India, meg ezek, tehát ugye Kína, India együtt majdnem 3 milliárd ember, ugye a világnak a közel a fele, de mondom, nagyon sok más dél-amerikai országok, afrikai országok alapvetően fájtlat fognak erre borítani, és Oroszország ha visszaszorulva is, de azért meg tud maradni egy jelentős nemzetközi tényezőnek. Az más kérdés, hogy mi van ezt az orosz rendszerrel, ugye, mert nem tudjuk azért, hogy Putyin, tényleg nem tudjuk, hogy Putyin egészsége milyen, akkor nyilván, hogyha nem olyan az egészség, akkor egy idő után az utódlás kérdése az erőbb fog jönni. Nem tudjuk azt, hogy az orosz társadalom mondjuk egy vagy két év múlva hogy fogja most látni. Most az orosz társadalom többsége támogatja ezt a háborút. Tehát megint csak egy illúzió van, hogy az értelmiségre nézünk Oroszországban. Az értelmiség nagy része tényleg ellenzi ezt a háborút. Az átlag emberek többsége abszolút támogatja. Orosz értelmiség ismeri, meg elmenekült, mondta el, hogy nem lát, Szentpétervári utca is tele van Z betűvel, meg Putyin képekkel. És ez nem csinál, tehát ez az emberek. Tehát félreértések vannak ebben a tekintetben. Mind a két tekintetben szerintem Oroszország alapvetően ezt túl tudja élni, hatalmas veszteségekkel, és alapvetően a saját jövőjét alaposan aláásta. De ez nem feltétlenül Oroszország bukása vagy teljes veresége, hanem meggyengülése. Tehát Oroszország mindenképpen nagyot fog gyengülni.
Demko Attila, köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt most a Kibeszélő Extra. Viszontlátásra!